Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Mai adásunknak valami olyasmi címet adtunk, hogy hogyan árthat egy párterápia. Hát szóba esett már ugye adásainkban alapvetően arról, hogy mit lehet kezdeni, milyen típusú módszerek léteznek arra, hogy egy párkapcsolatban felmerülő problémákat rendezzenek az emberek, akár szakemberek bevonásával. De hát azért, ha nagyon őszintén végighallgatunk elvált embereknek, válófélben lévő embereknek a beszámolóját, hát igen szép számmal találkozunk olyanokkal, akik sok pénzt és időt akár bele költöttek különböző színvonalon dolgozó szakembereknek a segítségével, és hát vagy nagyon nem tudtak eredményeket felmutatni, vagy úgy érzik ők megélésükben, hogy ez aztán igazán nem segített, vagy akár azt mondták, hogy kifejezetten még rombolt is rajtuk, vagy az ő kapcsolatukon.
Ez egy nagyon összetett és nagyon sokrétű dolog. És kezdjük azzal, hogy az én tapasztalatom az, hogy alapvetően kettő csoportra lehet osztani azokat, akik párterápiára, vagy én nem szeretem a terápia kifejezést, mert ez egy gyógyító tevékenység, párkapcsolati tanácsadással jelentkeznek. Az egyik csoportba tartozik az, aki érzékeli, hogy valami nem működik, de szeretné ezt a kapcsolatot megjavítani. Ők úgy szokták fogalmazni, hogy szeretném megmenteni a házasságunkat, mondjuk. És ott van egy igény arra, hogy legyen egy változás. És ezzel a csoporttal aránylag jól lehet haladni, ha mind a kettőben van egyfajta elköteleződés az iránt, hogy oké, csináltuk eddig valahogy, most nézzük meg, hogy másképp hogyan csináljuk. És van a másik csoport, aki már eldöntötte, hogy ő nem akarja ezt a kapcsolatot. Csak szeretne rá egy pecsétet, hogy ez a kapcsolat nem működik. Ez relatív gyorsan ki szokott derülni. Ebbe a csoportba sorolnám bele azokat is, akik az egyik fél azt gondolja, hogy ez a kapcsolat menthető, a másik pedig már eldöntötte, hogy azért a kapcsolat és semmit nem akar tenni. És nyilván ezek nem úgy fognak kiderülni, hogy ide jön valaki, és elkezdünk beszélgetni, és ő kijelenti, hogy ő nem akar tenni semmit ezért a kapcsolatért, hanem ennek is van több iránya, az egyik az azt mondja, hogy én annyi mindent megpróbáltam, és nem sikerült, és lássuk be, hogy ez nem sikerült, én nagyon sok mindent megtettem, és most tegyen a másik, vagy azt mondja, hogy hát törekedjünk az igazságosságra, változzon ő is annyit, mint én. Ugye ezzel kapcsolatban szokott a legtöbb probléma lenni. Egy párkapcsolatban az önismeret, a saját működésemre való rálátás az nagyon fontos dolog. Ha abból az egyikünk előrébb tart, és jelentősen előrébb tart, akkor az nagyon komoly konfliktusokat tud szülni egy kapcsolatban. Már nem tudom, melyik kolléganő mondta azt, hogy ha 15%-nál nagyobb eltérés van az önismeretben, az komoly problémákat tud okozni. Na most, amikor valaki előrébb tart...
Bocsánat, csak így elképzeltem azt az eszközt, az önismeret mérő eszközt, amivel lehet mérni, és akkor megmondani, hogy 100% különbség
pont
van.
Pont ez, mert ugye erről beszéltünk, hogy itt Tasa Jurik volt az, aki azt mondta, hogy oké, lemérte több ezer emberen, hogy néz ki az, hogy mennyire van tisztában önmagával, és az emberek 95%-a azt mondta, hogy ő tisztában van önmagával, és a gyakorlatban meg 10-15% volt, aki valóban rendelkezett önismerettel. Tehát nagyjából így néznek ki az arányok. De amikor ekkora eltérés van, akkor tudomásul kell venni azt, hogy igenis az egyik félnek be kell érnie a másikat önismeretbe. És na, ez komoly problémákat szokott okozni, mert ugye azt mondja, hogy akkor én tegyek bele többet ebbe a kapcsolatba. És azt szoktam példaként felhozni, hogy ez egy kicsit olyan, minthogyha egy másik nyelvet kéne megtanulni, mondjuk angolul. És az egyikük mondjuk angoltanár, a másik meg most kezdett angolt tanulni. Ahhoz, hogy én egy nyelvet tudjak beszélni, igenis nekem többet kell fejlődni ezen a területen. Ezek nem úgy működnek, hogy mindenki ugyanannyit kell, hogy előre lépjen, bizony van, amikor az egyiknek jóval többet kell előre lépni egy adott területen, jobban meg kell értenie. És sajnálatos módon pont a férfiak terén szokott ez mutatkozni, ezekben a második csoportban, ezekben az aszimmetrikus helyzetekben, hogy a férfiak mondják azt, hogy én ez egy hülyeség, én nem akarok ezzel foglalkozni, már eddig is megtettem mindent. Itt valójában nem a kapcsolat megmentése szokott a cél lenni, hanem a kapcsolat vagy konzerválása, vagy a kapcsolat elhagyása. Uh-huh. Tehát például itt baromi sokat lehet ártani, amikor azt mondom, hogy az egyik félnek van egy igénye arra, hogy fejlődjen ez a kapcsolat, és egy kolléganőt idéz be a másikról süvít, hogy őhez nem akar hozzányúlni, akkor ez egy áltatás, hogyha én benne hagyom őket ebben a helyzetben. Azt mondom, hogy persze, jöjjenek. Mert akkor milyen jó lesz, mert előbb-utóbb ennek lesz megoldása. Ha nincs egy belső késztetés arra, hogy én ezt megoldjam, akkor azt a folyamatot le kell zárni.
Igen, de viszont remek következő, nem tudom, 25 ezer forintot el lehet kérni még legalább 5 alkalommal, hogy menjen tovább a dolog.
Lehet úgy is ártani, és ez nagyon gyakori dolog, hogy és ezt úgy próbálják Magyarországon, szerintem egyébként ez egy ilyen kelet-európai sajátosság, olyan kettős vezetésű üléseket tartanak magyarul, hogy akkor egy ülésen egy férfi meg egy nő van ott, és egy férfi meg egy nő ül velem szembe. Mert akkor egyikünk sem részrehajló. Én azt gondolom, hogyha én tudom magamról, hogy részrehajló vagyok, akkor nem vagyok jó helyem. Mert hogy itt nem ítélkezés történik. Nagyon sokan azért félnek eljönni párterápiában, mert azt gondolják, hogy itt meg ki lesz mondva, hogy ki a hibás. És akkor le lesz szídva. Vannak olyan helyek, ahol elmondják, hogy ő mit csinált rosszul. Én azt gondolom, hogy ha föltárjuk azt, hogy mi történt, az nem azért van, mert szeretnénk mutogatni, hogy ki az, aki ezt elcseszte, hanem azért, hogy értsük, hogy mi nem működött jól, és mind kell változtatni. Most, ha valakinek az a megélése, hogy ez a feltárási folyamat, ez arról szól, hogy rá akarják húzni, hogy miatta lett rossz ez a kapcsolat, akkor azt gondolom, hogy ott megint nem nagyon lehet tovább lépni. Ártani lehet akkor is, amikor meg akar valaki felállni annak az igénynek, hogy akkor mondja meg a férjemnek, hogy egy hülye. És ez egy nagyon kézenfekvő dolog. Hát mennyire jó dolog. Megmondjuk, hogy ő a hülye, és kész. Na de azt lehet gyanítani, hogy egy kapcsolat, ahol úgy akarják helyrehozni a dolgot, hogy eljönnek és megmondják, hogy mit kéne mondani a másiknak, az valószínűleg más strukturális problémák is vannak.
Abszolút. Hát azért önmagában azért azt gondolom, hogy nem feltétlenül egy terápia, vagy egy jó, minek is nevezted, kapcsolati tanácsadása az a történet, ahol valaki egyértelmű olyan típusú kijelentéseket tesz, akár segítőként, hogy ami egyfajta ilyen mély értékítélet, és azt mondja, hogy neked magának igaza van ebben. És, tehát lehet egyik másik dologban azt mondani, hogy jól feltenni kérdéseket, de összességében azt mondani, hogy ezt valaki elrontotta valamit, az azt mondja, hogy egy veszélyes terület, egyfajta ítélkezéseket megfogalmazni.
Nem is feltétlenül így szokott történni. Most mondok egy konkrét példát. A azt mondja, hogy engem nagyon zavar az, hogy társam B úgy vezet, hogy rátapad az előtte lévő autóra az autópályán, és 150-nál megy. Azt kérem, hogy hagyjon nagyobb követési távolságot, mert engem az megnyugtat, és nem úgy szeretnék a Balatonra érni, hogy már átizzadtam az ülést. És erre azt mondom, hogy oké, ez egy teljesen valid igény.
Igen.
És egy megvalósítható igény, és azt mondom, hogy oké, kedves B, mit szól ehhez ön? Szóval én biztonságosan vezetek, értem. Nem az volt a kérdés, hogy biztonságosan vezet, hanem a A által megfogalmazott kérdésre tudja azt mondani, hogy oké, szabályozom magam, és azért, hogy mind a ketten jobban érezzük magunkat, ezért nem fogok 150-nel rátapadni az előttem lévőre. Ezzel most azt akarja mondani, hogy neki van igaza? Nem is szeretném mondani, hogy neki van igaza, hanem megfogalmazódott egy igény. Hogyan reflektál ön erre az igényre? Én biztonságosan vezetek. És innentől lehet tudni, hogy ez a kapcsolat, ez valószínűleg nem fog javulni, mert vagy nem érti a másik igényét, vagy nem akceptálja a másik igényét, vagy nem is érdekli a másik igénye. Most egy párkapcsolat pontosan arról szól, hogy mi megértsük a másik ember igényét, és próbáljuk meg beépíteni a saját életünkbe. Nagyon sokan gondolják azt, hogy egy párkapcsolat az olyan, hogy én ugyanúgy élek, mint eddig, csak van egy társam. Nem. Egy párkapcsolat az azt jelenti, hogy máshogy fogok élni, máshogy fogok cselekedni, egyedül lehet, hogy rátapadnék az előttem lévőre, de mivel a társamnak ez problémát okoz, nem tapadok rá. Szóval amikor valaki azt éli meg, hogy ítélkeztek fölötte, az egyáltalán nem biztos, hogy egy valódi ítélkezést jelent. Az jelentheti azt is, hogy neki az volt a megélése, hogy az ő igényét, hogy én rátapadjak a másikra, és gyorsan érjek oda, azt nem fogadták el ebben a helyzetben. És ez egy nagyon vékony jég, mert azt mondom, hogy itt van egy igény, meg itt van egy igény. Melyik az erősebb? Nincs ilyen, hogy erősebb igény. Ezt úgy lehet mérlegelni, hogy van egy igény, amelyik egy komfortérzettel jár. És van egy igény, amelyik félelemmel jár. A félelem az, hogy én rettegek attól, hogy bele fogunk menni az előző autó, előttünk lévő autóba. Tehát akkor melyiken kell módosítani? Az én komfort igényemen, vagy pedig azon, ami a másikat félelemmel tölti el. És erre mondom azt, hogy itt kell legyen az a fajta önismeretem, hogy azt mondjam, hogy oké, nekem fontos az, hogy gyorsan érjünk oda, de hogyha ha A-nak fontosabb az, hogy ne féljen, akkor igenis nekem dolgom ezt a félelmet redukálni azért, hogy mi jobban működjünk együtt.
Igen, ami még erről eszembe jutott, és nyilván nem ilyen típusú dolgokba szokott általában előjönni, hogy azért itt főleg, hát igen, kétes hátterű szakembereknél, és itt azért egy nagy idézőjelet raktam, nagyon sokszor elejére többször hallok olyan történeteket, amikor valamelyik félnek így a félelmeit, a szorongásait, azt így elkezdik relativizálni. Azt mondani kvázi, amit te szoktál gyakran mondani, ugye, hogy ne érezze ezt, hogy akkor ő dolgozzon ezzel, ezekkel a dolgokkal. Ami egyik oldalul, abból a szempontból, hogy ha ezek nagyon túlnőnek a hétköznap jól kezelhető szituációkon. Mert nyilván az, most, amit te mondtál, az a példát, hogy 150-nel menni az autópályán, és bőven fékezési távolságon belül menni, ez egy objektív dolog, hogy ez egyébként mindannyian tudjuk így higgadtan beszélve, hogy ez egy életveszélyes tevékenység, hiszen bármi történhet, és akkor tényleg bekövetkezik a baleset, de más dolgokban lehetségesek, hogy olyanok, hogy tényleg túl szorongó a másik, mondjuk betegesen szorong attól, hogyha nem kap fél óránként visszajelzést, a másik még létezik, hogy üzenetet kap, hogy hívogatja, hogy stb. De hogy valamilyen szinten ezeket elrelativizálni, ezeket a dolgokat, és azt mondani, hogy akkor ezt ne érezze, ez hülyeség, ezek a dolgok, ha nem elég flexibilis valaki bizonyos dolgokban, vagy adott esetben akár párkapcsolatokról, akár más helyzetekről, látszólag, vagy annak a segítő szakembernek a szerint túl konzervatívan dolgozik, akkor nagyon, nagyon gyakran megjelenhet az, hogy igazából ő vele van a gond. Ami abból a szempontból mindenképpen jó tanás lehet, hogyha ezek egy nagyon beszűkítő hiedelemrendszerek, és nagyon beszűkítő, akár az életnek a normális megélését veszélyeztető tényezők, akkor lehet javaslatokat tenni arra, hogy ezeket a szorongásokra nálézzük, ezekre az okokra, de valamilyen módon bele kényszeríteni valamelyik felett, vagy arra sugalni, hogy ez a vél egyébként el van cseszve, ez egy nagyon veszélyes tendencia, és egyre több ilyen sztorit hallok.
Igen, mert nagyon könnyen rámondjuk az egyikre, vagy a másikra, hogy narcisztikus, meg patológiás, meg nem dolgozta meg magát, meg parentifikált, meg Isten tudja micsodákat, így nagyon szeretjük rá. Ilyen mindenféle címkékkel föl címkézni az embereket, ami azért problematikus, mert annak fogom látni. Ha én fölcímkézek valakit, akkor torzítani fog az objektivitásom, mert hogyha én fölcímkéztem őt, akkor annak a címkének megfelelően akarom őt látni. Ezért én szeretném kerülni ezeket. Amikor valakinek van egy párkapcsolata, és abban neki szüksége van valamilyen megerősítésre, ott megint csak érdemes megtalálni azt az arányt, nem azt kell megtalálni, hogy dolgozzon rajta. Mit jelent dolgozni egy félelmen? Ez egy külön adást megérne. Hanem igenis nekem dolgom párkapcsolatban a másikat valamilyen módon stabilizálni. Mi nem egy-egy ember vagyunk, mi ketten vagyunk egy. És ez azt jelenti, hogy amikor neki igénye van arra, hogy megfogalmazza az igényét, hogy nekem jól esik, hogyha naponta többször írsz, akkor írok naponta többször. És nem azt várom tőle, hogy erről az igényről lemondjam. Nagyon fontos dolog, hogy az igény megfogalmazásnál, és ez többször előjön egyéni meg páros beszélgetésekben, az igény megfogalmazásnál nekem elsősorban azt kell szem előtt tartani, hogy ez megvalósítható-e, vagy nem. Ez a párkapcsolatom hasznára válik-e, vagy nem. Magyarul az biztos, hogy a párkapcsolatom hasznára válik, hogyha a partnerem megfogalmazza, hogy írjál többször egy nap, jelezd, hogy fontos vagyok számodra, így tudod jelezni, hogy fontos vagyok számodra, az oké. Magyarul stabilizálom őt. De van egy másik része is. Ő neki is egyrésztről, majd arra kitérünk, hogy őnek is stabilizálnia kell engem, de hogy neki dolga az, hogy azokkal a félelmekkel szembenézzen, ami miatt ő ezt kéri.
Abszolút.
Tehát, hogy az arányt, azt mindig meg kell találni, hogy ugyanis az szokott történni, és ez megint egy problematikus dolog egy pár kapcsolati tanácsadásban, vagy pár terápiában. Az egyik megfogalmazza az igényét, ami egy félelem, egy hiányosság, egy kielégítéséről szól. És a másik elkezdi megadni neki. Hurrá, ez tök jó dolog, elkezdem jól érezni magam. Nem kell többé magamat szabályozzam, mert a másik elkezdi nekem megadni. És ahogy elkezdi megadni nekem a másik, elkezdem a saját szabályozó rendszeremet föladni, kiszolgáltatottá válok, és egyre inkább várom azt, hogy ő stabilizáljon engem is. Teljesen aszimmetrikussá válik.
Hát igen, és erre szokták ugye mondani, szóval én azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy egy teljesen lukas vagy fereketlen vödörbe nem lehet, vizetőre lehet nagyon nagy mennyiségben nagyon nagyot kinyitni azt a slagot, de abból nagyon gyorsan ki fog folyni a víz, és azt nem lehet fenntartani azt a tempót. Mindenkinek lukas a vödre egy picit. De hogy azt a lukat egy kicsit szűkítsük, hogy azt a, hogy legyen mindig abba víz, azon lehet segíteni, de azt azért, hogy azt a vödröt, ami nagyon nagy luk van, azt valahol be is kell foltozni.
Annak a befoltozása, és ez egy nagyon jó hasonlat, amit mondtál. A vödör befoltozása az a vödör tulajdonosának a feladata. Igen. A vödörbe a vízöntés, meg az én feladatom.
Igen.
És itt kell megtalálni az arányokat. És ez tényleg nagyon gyorsan föl tud borulni, amikor validálom azt az igényt, hogy neki igen, üzenetekre van szükség, és akkor két hét múlva találkozunk, és igen, küldött üzeneteket, napi 4 üzenetet, de mégis azt érzem, hogy ez kevés. És akkor jó, küld napi 10 üzenetet, napi 20 üzenetet, napi 50 üzenetet, és még mindig nem elég, mert nem az üzenet fogja meghozni a stabilitást, hanem a folt, akkor mondjuk úgy, ahogy te fogalmaztál, a vödör befoltozása, és az, hogy elég vizet rakok én ebbe a vödörbe. Ez a kettő együtt. Amikor valaki csodát vár attól, hogy elmennek egy párkapcsolati tanácsadásra, csodát vár attól, hogy egy kapcsolat fogja majd az ő életét rendbe hozni, az sajnálatos módon biztos, hogy kudarc.
Igen.
Az, hogy mi közös, megpróbálunk egy közös nyelvet kialakítani, megtanulni egy új nyelvet, megtanuljuk azt, hogy nekem több vizet kell önteni ebbe a lyukas vödörbe, és ő mellette ezt a lyukas vödöröt elkezdi befoltozni, az neki biztonságot ad, hogy én ebbe a lyukas vödörbe több vizet öntök. By the way, ő is öntsön több vizet az én lyukas vödrömbe, mert az nem fog működni, hogy azt oké, én elveszem a te vizedet, de én nem adok belőle, vagy csak nagyon keveset adok, mert mivel te tudsz nekem adni vizet, ezért neked úgy sincs rá Abszolút. Szükséged. Tehát ennek a kölcsönösségnek kell meglegyen, és hogyha a kölcsönösség borul föl pont egy ilyen helyzetben, akkor azt igenis észre kell venni, és ezen módosítani kell.
Igen. Még egy dolog jutott eszembe, ami szerintem egy veszélyes terület, és itt a miben árthat egy párkapcsolati terápia, vagy egy párterápia, vagy egy tanácsadás. Azt gondolom, az is egy elég gyakori történet, különböző típusú segítőkkel, hogy a saját hitrendszerét és a saját értékrendszerét akarja rákényszeríteni a hozzá érkezőkre. Tehát adott esetben ez lehet vallási alapú, lehet meggyőződés alapú, lehet akár egy extrém liberális meggyőződésen alapuló dolog. Gyakorlatilag annak a intoleranciája, hogy minden másfajta életmódot, vagy másfajta értékrendszerén dolgozó ember, vagy élő embereket megpróbálok a saját értékrendszerbe egyfajta megtéríteni, vagy azt mondani, hogy ez az egyetlen és egyetlen üdvözítő és megfelelő életforma és életmód. Ami nem azt jelenti, hogy egy terapeutának vagy egy segítő szakembernek nem lehet egy szilárd meggyőződése arról egy világképe, vagy nem lehet egy fontos, hogy milyen az egy egészséges élet, milyen feltételek szükségesek mondjuk arra, hogy mondjuk megfelelően táplálkozzunk, megfelelően együnk, megfelelően aludjunk, megfelelően egészségesen éljünk. Ezek fontos dolgok, és ezekkel azt gondolom, hogy ebben van egy mozgástér, de azért bizonyos szinten túl azért ezek alapvető értékek. És nyilván az, hogy mondjuk az emberi szeretet, a gondoskodás egyebekkel kapcsolatosan is, hogy van az embernek egy meggyőződés, ezek jó dolgok. De hogyha én rá akarom kényszeríteni azt a, abban adott esetben szélsőségesebb, vagy nagyon más dolgot a hozzám érkezőkre, az biztos, hogy az adott esetben is akkor árthat. És akkor mondok erre egy nagyon gyakorlati példát. Ugye az egyik oldal az, hogyha valaki nagyon szigorúan egy konzervatív, akár vallási alapú képet akar, és nagyon sok ilyen tanácsadó van, akik egyszerűen mondjuk azt mondják, hogy a saját vallási meggyőzítésüket akarják a hozzáérkező párok rákényszeríteni. A másik véglet, amikor valaki nagyon liberálisan, vagy hát mondjuk azt, hogy ilyen nagyon módon valami fajta olyan szabadosságot, vagy a pár számára szabadosnak tűnő életformát akarna egyfajta értéknek, hogy ha ezt nem így élik meg, akkor még nem elég fejlettek, még nem elég nyitottak spirituálisan, még fejlődniük kell ahhoz, hogy nem tudom én, akár nyitott, elég nyitottá váljanak, jobban eltolerálják azt, hogyha párjuknak más kapcsolataik vannak, ami teljesen valid lehet egy pár számára. De hogyha ez nem az ő értékrendjük, vagy a pár egyik részéről ez nem vélhető életforma, ebben nem lehet belekényszeríteni a másikat, és nagyon-nagyon erőteljes értékrendi megfogalmazásokat hallok több esetben ilyen segítő emberektől részéről.
Nem tudom, hogy ennek mi a mögöttes oka. Nagyon sok dolog jutott most eszembe. De alapvetően, amikor egy pár jön hozzám, akkor én arra vagyok kíváncsi, hogy mit szeretnének kezdeni a kapcsolatukkal. Ők hova szeretnének eljutni? Ő számukra mi az, ami belefér?
És hogy mi ez a kulturális közeg, amiből jönnek, és hogy ennek van egy nagyjából egy közös platform, hogy mi nagyjából ilyennek látjuk a világot, és ilyennek képzeljük el.
És ezek nagyon sokfélék lehetnek. De eszembe jutott egy eset, amikor jött hozzám, én dolgozom azonos nevű párokkal, és én nagyon kedvelem őket. Nagyon sok jó kapcsolatot látok. És soha nem fogom elfelejteni ezt a fiatalembert, aki fölhívott, egyedül jött, és amikor megbeszéltük az időpontot, akkor annyit tudott mondani még mellette, hogy hát nem baj, hogy meleg vagyok. És azt gondoltam, hogy Uramisten, de hogy baj? Hát hogy lenne ez baj? Rendben van, jöjjön. Eljött, nagyon megkedveltük egymást, és elmondta, hogy 4 helyen volt, és egyiknél sem került kimondásra az, hogy problematikusnak érzi, aki vele szemben ül azt, hogy ő meleg. De mégis érezte. Ezt viszont én gondnak tartom. Tehát, hogy korrekt dolog az, hogy megmondja, hogy ő meleg. És ha engem ez zavar, akkor nekem tudnom kell azt mondani, hogy ne haragudj, én nem tudom ezt vállalni. Rendben van az ő élete. Csak én bennem van még valami, ami miatt én ezt nem tudom jól kezelni. És ez segít nekem ebből a székből is, hogy ezen változtatni tudjak, ha akarok.
Abszolút. És erre mondom azt, hogy mondjuk egy, és akkor ne fejletlenül katolikus, akkor beszéljünk mondjuk egy nagyon meggyőződéses református hitrendszerű mondjuk párterapeuta, annak nem kötelező vállalnia egy poliamor kapcsolatban, vagy akár nyitott kapcsolatban élő párt, mert nem kell feltétlenül lebeszélni arról, hogy ők így éljenek. Viszont fordított esetben, ha valaki egyébként egy alapvetően konzervatív meggyőződésű pár érkezik hozzá, azt nem kell feltétlenül kinyitnia, és azt mondani, hogy pedig még nem elég érettek ahhoz, hogy nyitott kapcsolatban legyenek.
Mert nem, ez nem az érettség függvénye. Minden ember más, és minden pár más, és minden pár kapcsolat más. És nekem dolgom az, hogy megértsem azt az embert, és megértsem azt a párkapcsolatot, megértsem annak az embernek a működését, annak a párkapcsolatnak a dinamikáját, azoknak a családoknak a történetét, azoknak a kulturális hiedelemvilágát, ahonnan jöttek, és megpróbáljuk közösen kitalálni, hogy hogyan tudunk ebből valami olyat alkotni, ami mind a kettőnk számára kielégítő.
És egy jó segítő szakember az tisztában van a nagyjából a saját határaival, tudja, hogy nagyjából milyen kulturális közegekkel és milyen értékrendek mentén tud dolgozni, és azt értelmes már az elején tisztázni, hogy tud-e ezzel a típusú életformával, azzal a típusú életszemlélettel ő együtt hatékonyan segítővé válni.
És szem előtt tartani azt az alapvető tézist, hogy ne árts.
Köszönjük szépen, ez volt a mai Szexkultúra Podcast, hogyha véleményetek van, kérdésetek van, esetleg témát javasolnátok, keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!